Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában interjút hallhatnak a Magyar Judo Szövetség új elnökével, az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztiánnal. Emellett lesz szó a kajakozók és kenusok szegedi és brandenburgi világkupa viadaláról, a Kolumbiában rendezett párbajtőrvívó Grand Prix-ról, és a most kezdődött svájci elit jégkorong világbajnokságról is. Tartsanak velünk! A Magyar Judo Szövetség elnöke tervei szerint jobban képviselné szakmai szempontból a versenyzőket. Az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián az Inforádiónak beszélt arról is, hogy reálisan 3-5 karikás kvótára van esély, de reméli, hogy végül 5 magyar judós is ott lehet majd 2028 nyarán Los Angelesben. Kalapos Mihály készített interjút Tóth Krisztiánnal.
Mennyiben lesz más az a Tóth Krisztián vezette Magyar Judo Szövetség, mint amilyen volt a Tóth László irányította?
Hát nyilvánvaló az, hogy azokat a dolgokat, amiket pozitívként tartunk számon, meg fogjuk tartani. Ezek a versenyrendezésben, a kommunikációban, a külföldi kapcsolatokban abszolút megmutatkozik. Én talán egy kicsit jobban szeretném képviselni a versenyzőket szakmai szempontból és szakmai értelemben, ami azt fogja eredményezni, hogyha minden rendben fog zajlani, hogy több versenyre, több edzőtáborba tudnak majd eljutni, és bízok abban, hogy ezáltal eredményesebbek is lesznek.
Ez az indítatás, ez belülről fakadt, hogy elinduljon az elnök választáson, vagy esetleg többen kapacitálták akár versenytársak, sportolók, hogy induljon el?
Ez többé-kevésbé belülről fakad. A helyzet az az, hogy nem is nagyon gondolkoztam ezen a lehetőségen egészen addig, amíg a regnáló elnök úr dr. Tóth László nem pedzegette ezt a témát egy külföldi verseny kapcsán. Akkor elindult egy bogár a fejemben, hogy szakmai szempontból azért nyilván hozzá tudok tenni a judó közösséghez. Természetes az, hogy voltak kételyeim a fiatalkorommal kapcsolatban, azért 32 évesen egy szakszövetségnek az első emberének vagy vezetőjének lenni azért az egy nem kis feladat. Nagyon nemes, de roppan nehéz feladat. Ezt a két dolgot mérlegeltem, és végül úgy döntöttem, hogyha egy jó szakmai stábot tudok összeállítani, és olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akikben megbízok, és akiknek a szakmai tapasztalataiban, hozzáállásában meg tudok bízni, akkor próbáljuk ezt meg. És pontosan ezért is szoktam azt mondani, és fenn is fogom tartani ezt az álláspontomat, hogy nem egy emberként kell megváltanom a világot, hanem egy olyan csapattal kell együtt dolgoznom, akik a saját területükön belül szintén kiemelkedő eredményeket érnek el, legyen ez szakmai vagy gazdasági terület, és akkor ez a csapat egy nagyon jó dolgot fog tudni az elkövetkező időszakban produkálni.
70 szavazatot kapott, ugye az üzletember Balogh Levente, aki szintén elnök akart lenni, 20-at, az Európa-bajnoki bronzérmes Csizmadia Zoltán pedig 8-at, de ez azt is jelenti, hogy ha Tóth László maradni akart volna, akkor el sem indul?
Természetesen. Hát ugye az elnök úr olyan régóta és olyan szinten volt benne a Magyar Judo Szövetségben és a nemzetközi judo életben, hogy én azt gondolom, hogy talán csak a felületét lehetett volna megkarcolni. Így, hogy összeférhetetlenség miatt le kellett mondania, így viszont az a helyzet állt elő, hogy mindenféleképpen képviselni akartam a szakmát, nem azért, mert mondjuk a többi előtt nem tudta volna azt képviselni, hanem egész egyszerűen azért, mert én őszintén azt gondoltam, hogy erre a pozícióra a szakmai értelemben én vagyok a legoptimálisabb jelölt.
Ez az összeférhetetlenség az, hogy az Európai Szövetség elnöke is egyben, Tóth László elnöke is volt egyben?
Így igaz, és ebből a szempontból egy nagyon szerencsés helyzetben van jelenleg a magyar judó társadalom, mert ugye az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek a székhelye is Magyarországon található, az Európai Judo Szövetségnek is, és mind a kettőben van magyar vonatkoztatás, tehát én azt gondolom, hogy egy kifejezetten jó tárgyalási alappal tudunk nekiállni, és egy nagyon-nagyon jó kollaborációnak lehetünk majd a későbbiekben szemtanúi. Úgyhogy én nagyon bízok abban a féle támogatásban a Tóth László elnök úr vonatkoztatásában és Máriusz Vízer elnök úr vonatkoztatásában, hogy tudásukhoz mérten és nyilván mindenféle összeférhetetlen vagy elfogultsági alapokon kívül segítik és biztosítják a magyar judó jövőjét.
Mivel lenne elégedett a Los Angeles-i olimpián, és most nem elsősorban az érmekről akarom kérdezni, hanem hogy hány magyar versenyzőnek van reálisan esélye kijutni oda?
Sajnos ebben nem állunk olyan fényesen, mint amit mi elképzeltünk, és amit szeretnénk majd produkálni. Jelen állás szerint én azt gondolom, hogy a realitás az 3 kvótát takarna, ami most azért így kimondva egy nagyon-nagyon negatív és szörnyű számnak tűnik. Én bízok abban, hogy ezt fel fogjuk tudni egy kicsit tornázni. Nagyon örülnék annak, hogyha ez 5 fő körül állna meg 2 év múlva. Nagyon-nagyon bízok benne, és abszolút a versenyzők mögött állunk. Én azt gondolom, hogy jó versenyzők vannak. olyan versenyzők, akik akarnak is teljesíteni, ehhez nekünk meg mindenféle szakmai és gazdasági hátteret biztosítanunk kell.
De azért csak ennyi, mert hogy ennyire nagy a konkurencia?
Hát ez sok pontból álló probléma. Az egyik az az, hogy a globális judó a modernkori sportágak tekintetében vagy vonatkoztatásában nagyon megnehezedett. Közép-afrikai országok, dél-amerikai országok, ázsiai országok, akik nem voltak eddig judó nagy hatalmak, most nyilván ide nem a koreai vagy a japán részt értem, hanem inkább Közép-Ázsiát, annyira felerősödtek, hogy nagyon-nagyon nehéz tartani a lépést. Európában szerintem a küzdősport szenved, nem kifejezetten csak a judó vonatkoztatásában. Azt érezzük, sportvezetőként és versenyzőként is ugyanazt éreztem, hogy nagyon-nagyon kis létszámban vannak jelen az emberek Európában a küzdősportokban, mert azért ez nagyon komplikált, roppant komplex és nagyon nehéz feladat. Egyáltalán nem biztos az, hogy munkának a függvényébe fog megmutatkozni, hogy az ember milyen eredményes, és ott, ahol militarista országok vannak, vagy a posztszovjet államok, ahol voltak éppen alap dolog az, hogy az ember nap mint nap birkózzon, judózzon, vagy valamilyen küzdősportot végezzen, ahhoz azért nagyon nehéz felnőni. Arról nem is beszélve, hogy a IGF-nek olyan programjai vannak, amik kiemelik azokat a lemaradott országokat is, ahol eddig nem volt népszerűsége vagy nagy hagyománya a judónak. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy az egyik ilyen tényező az természetesen az, hogy a globális judóvilág az nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. Ennek az egyik tükröződése lehet az olimpiai program bebiztosított szerepe, voltak éppen kirobbanthatatlan a judó. Megkockáztatom, hogy jelen pillanatban a legjobb pozícióban van a küzdősportok között.
Tóth Krisztiánt, a Magyar Judó Szövetség új elnökét, olimpiai bronzérmest hallották. Sikeresen kezdte a magyar kajakkenu válogatott a Szegedi Világkupával az olimpiai kvalifikációs időszakot, ráadásul néhány esetben kevésen múlt a még jobb eredmény, mondta az Inforádiónak Hadvina Gergely, a Magyar Szövetség szakmai igazgatója. Beszélt a most vasárnapig tartó Brandenburgi világkupa nehezebb körülményeiről is.
Ez a mostani világkupa tényleg rendhagyó volt. Ilyen erős világkupát, pláne így az év kezdetén, nem is emlékszünk rá, hogy mikor volt, vagy volt-e egyáltalán. Tényleg nemzetközi szintéren is mindenki úgy állt hozzá, hogy ez egy kvalifikációs esemény. Rengeteg olyan kemény futam volt, ami tényleg a VB mezőnyénél is erősebb. Az erős országok két egységet hoztak minden olyan versenyszámban, ahol a kvalifikációs pontokat gyűjteni lehet. Ezért tényleg akár egy döntőbe jutás is olyan hatalmas csatákat kellett vívni. Azt gondolom, hogy a magyar csapat főleg az olimpiai pontok tekintetében kimagaslóan szerepelt minden szakágunkban. Ilyen voltak olyan eredmények, amik tavaly évhez képest úgymond kifelé pattantak, gondolok itt akár a férfi 1001-es, illetve a férfi 500 páros célfotós második helyére, amik fantasztikus eredmények, de nyilván, hogyha ezek esetleg befelé pattannak, úgymond, akkor még előrébb tudtunk volna végezni az érmek tekintetében, de összességében azt gondolom, hogy nagyon jó versenyeket láthattunk, jól helytállt a magyar csapat.
Volt egy kellemetlen része ennek a hétvégének, Nádas Bencét és Tótka Sándort párosban kizárták, mert a mérlegelésen a határsúly alatt maradt a hajó. Mondhatnánk azt, hogy megtörténhet ez a legjobbakkal is, emlékezhetünk, hogy annak idején a világbajnokságon nem indulhatott el Kozák Danuta és Kárász Anna hasonló okok miatt, de mennyire tudták a versenyzők ezen azóta túltenni magukat?
Szerintem azonnal túl tudták tenni magukat. Itt egy igazából a szervezőkkel, illetve a nemzetközi szabályok tekintetében több egyeztetés is volt az ICF-vel. Van egy közepesen értelmezhető szabály, ami az előfutamban még a hajójukon lévő GPS-t nem vették le, úgy a középutam után pedig ezt levették a bírók, és ez a néhány gram ennyivel volt könnyebb a hajójuk. Tehát nem egy olyan mulasztásról volt szó, hogy nem figyeltek volna oda a hajó súlyára. Az ICF egyik igazgatója úgy fogalmazott, hogy most tartották be jól a szabályt a bírók, korábban nem jártak el megfelelően, ezért nem találkoztunk még ezzel a problémával, hogy azt a hajó egységet, azt a GPS-t, ami hiába fejre folytjuk a hajót, hogy bármit csinálunk, hogy nem esik le, stabilan van rögzítve, de nyilván le lehet venni. Eddig ezt nem vették le, tehát azt, ami a hajóról nem esik le, azt eddig egybe mérték a hajóval, most pedig levették róla.
Összességében milyen pozícióban várhatja a kvalifikáció folytatását Brandenburgban a magyar válogatott?
Azt gondolom, hogy nagyon jó pozícióban vagyunk. Tényleg minden egységünk tudott olyan pontokat szerezni, amik igenis előremutatóak. tovább kell dolgoznunk a női kajak egységeink erősítésén. Azok az országok, akik tengeren túlról érkeznek, korábbi hónapokat végig tudták evezni. Nyilván előnyben vannak, hiába edzőtáboroztunk már most hónapok óta. Mi az év hátralévő részében azért mindig ki szokott egyenlítődni, és a világbajnokságra már egyenlő körülmények között érünk oda.
A Matyéri pályáról rendszeresen kedvező visszajelzések jönnek, az ottani rendezésekről is. Milyenek a körülmények Brandenburgban?
Azt gondolom, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha először rendezik meg Brandenburgot és utána Szegedet, mert a körülmények akkora különbséggel, tehát szinte sokkolva érik a versenyzőket, illetve a csapatokat. Szeged elkényeztet minket abban, hogy olyan technikai háttér várja a versenyzőket, csapatokat, amiket máshol nem tudnak biztosítani. Nyilván itt a szervezők már igyekeznek megtenni mindent, de meg se közelíti a Szegedit. Sátrakba vannak a csapatok a pályán kirakva, tehát folyamatosan esik az eső, 9-10 fok van, azért a fűben, sárban felkészülni a futamokra nem ugyanolyan, mint mondjuk Szegeden a Matyéren. Mellette nyilván a sátlubuszok kritikán aluli ütemben közlekednek, mert 2-3 járat van egy nap, mi szerencsére felkészültünk erre, és kisbuszokkal érkeztünk, amivel a csapatot tudjuk hozni, vinni, illetve nyilván a szállás is hagy némi kívánivalót maga után. Ez a többi csapatnál ez rosszabb, mint nálunk. Ez igyekeztünk mindenre felkészülni, a szervezéssel biztosítjuk a csapatnak a lehető legjobb körülményeket. Szegeden ugye ez minden adott, nem csak nekünk, hanem minden más országnak is. Szerintem az, aki Magyarországon biztosítja a technikai hátteret egy-egy világkupánál vagy nemzetközi eseménynél, őket szerintem ajánlhatnánk a nemzetközi versenyek minden szervezőjének.
Advina Gergelyt, a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatóját hallották.
Öt karika.
Ezüstérmet szerzett a párizsi olimpián bronzérmes Muhari Eszter a Kolumbiában rendezett párbajtőr vívó Grand Prix-n. A férfiak mezőnyében Koch Máté a hatodik lett. Az olimpiai bajnok versenyző mestere Bockó Gábor szövetségi kapitány az Inforádiónak beszélt az elmúlt hétvégi csúcseseményről és az olimpiai kvalifikációs esélyekről is.
Nagyon örülök, hogy Eszter újra ott van a elsők között, sajnos ez az aranyérem ez valahogy nem akar összejönni, pedig megint nagyon-nagyon közel volt hozzá. Bízom, hogy újra visszatalál, mert azért ő már nyert már versenyeket, visszatalál arra, hogy újra győztes legyen. De tényleg az van, hogy a Budapest után most is egy Grand Prix versenyen föl tudott állni a dobogóra, ami szerintem nagyon jó, mutatja az erejét és hogy milyen jó formában van. A fiúknál ugye Siklósi Gergő nem indult, inkább a Berni világkupára összpontosít. A többiektől talán egy kicsit többet várható lett volna. Nagy Dávid és András Vitibor olimpiai bajnokunk táblára feljutottak, de ott mindjárt az elején ki is kaptak sajnos. Nem sok hiányzott, hogy nyerjenek, de most nem jött össze. Máté ugye be tudott gyalogolni a legjobb 8 közé, ott kikapott, abban is egy kicsit úgy érzem, hogy több volt benne, hogy azért odaérhetett volna az éremre. Kicsit így sajnáltam, mert ennél szerintem jó formában volt, de összességében nézve teljesen rendben volt a egyéni versenyen elért eredmény. Fontos lesz inkább 2 hét múlva, vagy jövő hétvégén a Berni és a párizsi világkupa a hölgyeknek, fiúknak meg a svájci világkupa, hogy a fiúknál most végre újra, most már újra az érem közelébe kerüljünk, mert egy bronzérmet kell megvédeni, a lányoknál meg ugye tovább meneteljenek előrébb, kapaszkodjanak fel a világranglistán, mert nem lesz egyszerű a kvalifikáció.
Közel van most már az Európa-bajnokság is, a következő hetekben azért még vannak kiemelt versenyek. Hogy tapasztalta, hogyan bírják ezt a terhelést a vívók azután, hogy az iráni háború miatt volt egy kisebb szünet a versenynaptárban?
Kisebb szünet az a legrosszabb kor jött, mert akkor még javába úgy voltunk beiktatva, hogy azért az csúcsidőszak közepén lett volna, és utána kaptak volna szünetet, de a szünet elmaradt, egy minimális pár nap volt csak, így összecsúsztak a versenyek. Nem egyszerű, hát a női kard ugye Peruba megy, a törözőink mennek Shanghaiba, kardozóink mennek Egyiptomba, szóval egyik se egy közeli túra lesz. Utolsó versenyek lesznek, nagyjából azért megvan most már az EB indulóknak a névsora, de hát megvárjuk az utolsó versenyeket, utána lesz az előterjesztés és a csapat kijelölés. Hát ez lassan most megkezdik megszokni a versenyzőink ezt a taposómalmot, hogy 2 hetente kell utazni, és sajnos egyre jobban Európától távolabbra eső versenyek vannak, ugye Kolumbia, Peru, többiekről nem is beszélve, mert lassan olyan lesz, mint a tenisz. Óriási költségek, nagy átállások, úgyhogy igazából fizikailag, aki jobban tud, alkalmazkodni, annak tud jól kijönni az eredmény. Erre is fel kell készülnünk, erre is egy újfajta edzésmódszert szeretnénk majd összerakni az EB-re, VB-re. Ugye az EB az nyilván Európában lesz, Párizsba, Párizs külvárosába, de a világbajnokság már Hongkongban lesz július végén. Ott azért a páratartalommal és a meleggel is kell alkalmazkodnunk, plusz az időeltolódás, úgyhogy becsületesen fel kell készülni, hogy eredményesek legyünk. Próbáljuk ezekben a dolgokban is felkészülni, nem csak maga a vívásban, hanem a fizikai és szellemi frissességben is, de tényleg nagyon, nagyon megviselő ez a sok utazás mindenki számára.
Néhányan azért stabilan jól teljesítenek hónapok óta. Mi lehet az ő titkuk? Gondolok itt akár Muhari Eszterre, aki azért mégiscsak azzal, hogy egymás után kétszer is eljutott a döntőbe, és korábban is jó eredményeket hozott, ott van a világranglista élvonalában, vagy akár a férfi párbajtőrözők mezőnyében Nagy Dávidra, akinek ez a hétvége nem jött ki jól, előtte azonban egyre jobbnak tűnt.
Mindenképpen, amit mondtam is, hogy ez a szellemi és fizikai felkészültség, ami most már tényleg az van, hogy ha jó fizikai állapotban vagy, akkor fejben is sokkal erősebb vagy, jobban tudsz alkalmazkodni az adott szituációkhoz, körülményekhez, könnyebben tudsz esetleg átállni. Mondjuk Eszternek annyival könnyebb volt, hogy ő Amerikából ment át Kolumbiába, így az átállással nagyon nem kellett bíbelődnie, de ettől függetlenül, hogyha mondjuk egy kínai vagy ázsiai versenyen is azért meg tudja viselni az embereket. Kazaksztánban nem úgy sikerült mindenkinek, bár az Eszterbe jutott a legjobb 8 közé, de ott azért nem jött össze. Egyértelműen az van, hogy ahogy az előbb is mondtam, nem csak a vívó tudásra kell megerősödni, és ott kell gyakorolni, hanem minden fejben is, és fizikailag is nagyon, nagyon fel kell készülni erre, mert tényleg az van, hogy bármikor bárki jöhet a párbajtőrbe, a mezőny nagyon kiegyenlített, nagyon sűrű a mezőny, és mindjárt 64-be kifoghatsz egy olyan ellenfelet, aki éppen aznap jó formát fog ki, te meg nem annyira, és hamar megvan a vereség.
Összességében hogy látja a nemzetközi mezőny, mennyit rendeződött át a tavaly nyár óta? Tehát az új szezon hozzá a trendekben elsősorban, vagy akár azokon túl olyan dolgokat, amelyekre nehezebb felkészülni, hogyha eltekintünk attól, hogy a távoli helyszínek, az egzotikus helyszínek, vagy a nem éppen legveszélytelenebb városok a versenynaptárban maradtak, vagy oda kerültek.
Talán az, hogy nekünk volt egy közös edzőtáborozásunk, vagy hát nem egy, most már több is, a franciákkal és az olaszokkal. Látszik azt, hogy most az olaszok is kezdenek nagyon visszajönni férfi párbajtőrbe, eddig azért nem voltak az elmúlt időszakban annyira tényezők, lényezve mondjuk egy párizsi olimpiát, vagy korábban. Ehhez képest most már kezdenek ők is nagyon feljönni, nagyon erős fiataljaik vannak. Franciák szintén, ugye az én vívó időszakomban gyakorlatilag verhetetlenek voltak, most visszaestek, most egy új generáció épül föl, ők kezdenek újra megerősödni, de még mindig az a tendencia, hogy az Európán kívüli országok, akár kis országok is komoly erővel tudnak rendelkezni, és hát előbb-utóbb az Amerika még jobban erős lesz. Most már látjuk azt, hogy évek óta az utánpótlás világbajnokság éremtáblázatát magasan nyeri Amerika. Nagyon-nagyon sokan vívnak Amerikába, az is komoly tényező lesz, hogy már eddig a, nem azt mondom, hogy könnyed, de azért verhető Amerika ellen is fel kell kötni a nadrágunkat, úgyhogy nem lesz egyszerű senkinek sem. Mi dolgozunk, látjuk a céljainkat, olimpiára szeretnénk kijutni, ott tisztesen helytállni, aztán majd kiderül ez, hogy sikerül.
Van még esély a 6 csapatra? Tudom, még nem kezdődött el a kvalifikáció, de a mezőnyt is ismerve, illetve a magyar versenyzők fejlődési ívét, erőviszonyait.
Esély mindig van, egyértelműen úgy megyünk minden versenyre, hogy mind a 6 csapattal szeretnénk kijutni az olimpiára, de valahogy azt mondom, hogy az 5 csapat összejön, már az is óriási előrelépés, de a 4 is, ugye 3 csapatunk volt korábban kint Tokióba. Jelenleg 5 csapattal állunk ki utóhelyen. Én azt szeretném, hogy ezt megtartsuk. Nyilván azon dolgozunk nap, mint nap, hogy meglegyen a 6, de azért azt lássuk be, hogy az a nagyon komoly vívó nemzeteknek sem mindig sikerül, úgyhogy azon vagyunk. Mi azért eredményes, de kis vívó nemzet vagyunk, szóval azt szeretném mindenképpen, hogy a 3-ból mindenképpen 1 vagy 2 tudjunk megemelni a létszámot csapatszámilag a következő olimpián.
Bockó Gábort, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányát, Koch Máté mesterét hallották. Alig 3 hónappal a milánói téli olimpia után Svájcban megkezdődött az elit jégkorong világbajnokság. A magyar válogatott szombaton délután a finnek ellen játssza első mérkőzését. A keret véglegesítése után beszélgettünk Kovács Attillával, a Magyar Szövetség sportigazgatójával.
sikerült végrehajtani a keretünket. Még a Lobil most volt az, aki az utolsó pillanatban a klub elfoglaltságát követően sikerült, hogy becsatlakozzon a csapatunkhoz. Nyilván a tavalyi év után azt gondolom, hogy ugyanúgy kitűzött cél tud maradni az, hogy bennmaradjunk, de nyilván látni kell azt, hogy borzasztó szoros az a csoport mezőnye, és akár egy jó formában lévő kapus, vagy egy szerencsés nem passzoló korong el tudja dönteni akár az egész éves tervezésünknek a sorsát. Önmagában bizakodóak vagyunk, a veletek bárhova turné második felvonásaként 9 nagyon magas színvonalú mérkőzést tudtunk játszani. Játszottunk egészen rangsorolt csapatok ellen, mint Svájc és Kanada is. Összességében ugye nem volt győztes mérlegünk, mint a felkészülés során, de azt gondolom, hogy a játék képe és azok az elemek, amiket próbáltunk fejleszteni, azokat sikerült fejleszteni. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, hogy Finnország ellen ezt hogy fogjuk tudni gyakorlatba helyezni.
A finnek ellen lesz a kezdés majd szombaton késő délután, utána másnap jön Ausztria, aztán pedig a jövő heti programban 3, utána naptárilag a harmadik héten még 2 biztos mérkőzés van. Meg lehet-e azt határozni, hogy melyik meccsen lehet a legnagyobb esély a pontszerzésre, esetleg a győzelemre?
Igen, alapvetően azért azt látjuk, hogy nekünk a tornának az első 3 mérkőzése gyakorlatilag az első 4 napja, ami sorsdöntő tud lenni. Nyilván az osztrák válogatott ellen azért sűrűbben találkozunk, látjuk azt, hogy ők is egy borzasztó erős kerettel érkeznek a világbajnokságra, de azt látjuk, hogy ellenük azért lehet reális esélyünk, illetve talán az a meccs, ami a mi szempontunkból a legnagyobb reményeket váltja ki, az a Nagy-Britannia elleni harmadik meccsünk, ahol azt gondolom, hogy papíron talán egy picit erősebb keretünk van, de nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet.
Van egy Jolly Joker-e a csapatnak, vagy ez csapatjáték és mindenkinek erőn felül kellene teljesíteni?
Azt gondolom, hogy a tavalyi év azért bebizonyította azt, hogy nem feltétlenül tudunk mi az egyéni teljesítményekkel, annyira extra egyéni teljesítményeket nyújtani, ami itt egy világbajnokságot el tud dönteni. Tavaly egy fiatal csapattal mentünk, sok kulcshiányzóval, és ennek ellenére sikerült bemaradnunk azért, mert egy nagyon egységes és egy nagyon fegyelmezett csapatként tudtunk végre lépni. És azt gondolom, hogy idén is ez lesz a kulcsa, hogy magas intenzitással, nagyon fegyelmezetten és bátran tudjunk játszani ezek ellen a nagy csapatok ellen.
Van esetleg olyan játékos, akire mégis jobban érdemes figyelni, mert mondjuk a fiatalabb korosztályból való, és ez a mostani VB lehet neki az áttörés?
Van több érdekes vonalunk is. Egyrészt ugye van az a Galló Vilmos, aki itt a finn bajnokság döntőjéből érkezik hozzánk egy 7 mérkőzéses döntő után, aki abszolút egy kulcs karaktere tud lenni ennek a csapatnak. Nyilván az egyértelműek közül ott van Bális Bence, aki a kapuban azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet fog betölteni. De a fiatalok közül utána, akit kiemelnék, az természetesen Szongó Domán, akinek az idei éve a draft év, az NHL draft év. Tavaly már volt lehetőség itt az alcsoportban megméretetni magát, és azt gondolom, hogy a játékos megfigyelők nagyon pozitívak voltak azzal kapcsolatosan, amit láttak tőle. Illetve az utolsó felkészülési mérkőzésünk Kanada ellen is egy nagyon jó teljesítményt tudott bemutatni. Úgyhogy neki ez egy óriási pillanat lehet itt a draft előtt pár héttel, hogy meg tudja mutatni magát, hogy NHL szupersztárok ellen hogy tud teljesíteni.
Ha már az NHL szupersztárok, Milánóhoz képest lehet-e érdemi átrendeződés, mely együttesnek a végső sikerére számít?
Hát nyilván így az olimpia után ez egy érdekes év. Az NHL-es játékosoknak egy borzasztó leterhelt szezonjuk van. Az olimpia bejöttével még 2 héttel hosszabb, mint általában szokott lenni. Van, aki jóval 100 meccs felett tart ilyenkor már. Sokan vannak, akik emiatt lemondják, de láthatjuk azt, hogy a kanadai válogatott esetén akár Sidney Crosby is becsatlakozott a kerethez, ami nyilván majdhogy nem egy garancia ahhoz, hogy ők ott legyenek a legvégén. Azt gondolom, hogy Kanada abszolút favorit tud lenni, illetve Svájc az előző olimpián is, ahol nem tudtak annyira sikeresek lenni, mint hogy azt eltervezték, a rákövetkező hazai világbajnokságon ezüstéremmel zártak. A játékosokat hívta az országuk, hogy otthon tudják reprezentálni a címeres mezüket, és erre a legtöbben válaszoltak, és ott lesznek, úgyhogy azt gondolom, hogy Svájc egy abszolút esélyes csapatként áll neki ennek a világbajnokságnak.
Kovács Attilát, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatóját hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.